Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Szilárd. A gyermekévek alatt mindenki találkozik olyan meghatározó momentumokkal, amely élete végéig elkíséri. Ilyen lehet például az egyház is, amely már gyermekkorban sugározhatja az elhívást. Valaki komolyan ad a hívó hangra, de az érzelmek hatására az utolsó pillanatban mégis meggondolja magát. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egyház ellenes lesz. Nem. Továbbra is ott marad az egyház közelében, és megmarad a hitében is. Sőt, az sem kizárt, hogy az illető számtalan tevékenységének az egyike éppen a vallásoktatás lesz. Témánk az egyház és a matematika olimpiász. Meghívottunk dr. Tamási Zsolt, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatója. Igazgató úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Üdvözlöm, örülök, hogy lehetőséget kaptam itt is beszélgetni.
Megkérném, hogy meséljen a gyermekéveiről.
Hát a gyermekéveim egy másik rendszer kereteiben voltak, tehát a 80-as években, amikor a kommunizmus utolsó évtizede volt gyakorlatilag, és éppen ezért sokkal másabb volt, mint egy mostani gyereknek a periódusa. A tanítás mellett egészen más lehetőségek voltak, kikapcsolódásra, szórakozásra. Számomra az volt a nagyobb élmény mindig, hogy ahogy kikaptuk a vakációt, főleg a nyárit, akkor kimentem nagyomámékhoz falura, és akkor egész nyáron kín voltam a mezőn, minden érdekes dolgot megtanultam, amit mostanában kevesebben tehenes szekérrel hordani a szénát, ha felborul, akkor ügyelni, hogy ne rátboruljon a szekér, meg ehhez hasonlók. Vagy amikor volt a nagy tél, 86-ban nem tévedek, és télen mentünk ki falura, és elhavazott annyira, hogy a buszok leálltak, akkor két hetes szabadság vakáció következett, mert ez nem lehetett bejönni a városba, és akkor a hó volt, hogy nyugodtan tudtunk az udaron alagutakat ásni magunknak, és ezzel ugye el voltunk. Tehát így mindenképpen ebben a gyerekkori diákéveimben az iskola mellett szinte 2-3 hónap az mindig falun telt el, és innen van is egy kötődésem ehhez az életformához, meg azok az egyszerű emberekhez, akik falvakon élnek. Illetve ami még fontos volt akkor is számomra, én ugyanis papnak készültem, hogy rendszeresen jártam templomba és minisztrálni. Egyik alkalommal az osztályfőnökünk kellett egy felmérés készítsen az iskolába párt megrendelésre, hogy ki az, aki évente vagy havonta elmegy templomba, aki a nagyobb ünnepek során megy el, és hogy tette fel a kérdéseket, és eljutott odáig, hogy hetente kimegy templomba, egyikre se jelentkeztem. És akkor kérdezte, hogy mégis tudja, hogy járok templomba, miért nem jelentkezek. És mondtam azért, mert még azt a kérdést nem hallottam olyan naponta. És akkor én ezt vártam, és akkor ilyen kérdés nyilván nem volt, beírták, hogy hetente járok templomba, de tudták, hogy tényleg nem blöff volt, hiszen talán negyedikes koromban matematika olimpiászon megyei szakaszra az időpont késői órára került, 5 óra kellett volna menjek, a mostani Schiller iskolába volt a vetélkedő, és pont akkor volt a májusi ájtatosság, amikor én minisztráltam, és be voltam azt, hogy minisztrálni kell. Így a matematika megyei olimpiász helyett a templomba voltam, a tanítónőnek nem kis gondot okozva ezzel, mert elég nehéz volt akkoriban elmagyarázni a pártapar, hogy az egyik gyerek miért nem ment el a matematika megyei szakaszra. Na, tehát ezek ilyen helyzetek voltak, de ez egy nagyon fontos volt. Tehát családom is ebbe az irányba nevelt, és a testvéremmel együtt tényleg reggel 6-tól 3-7-es fényosztól is a misén részt vettünk, utána elértünk az iskolába, és este pedig visszamentünk, még hogyha volt ájtatosság oda is. Tehát nagyon szoros volt ez a kapcsolat a templommal, illetve a faluval is.
Mit kell még tudni dr. Tamási Zsoltról?
Hát valószínűleg nem túl sokan tudják, hogy ez a kötődéseim, a gyerekkori élményeim mellett ugye hivatást éreztem papi pályára, és éppen ezért római katolikus papnak készültem. Ezért, amikor a fordulat volt 89-ben, és én 9-es voltam akkor itt a Pápiúban, ugyan tüntettünk azért, hogy a bolyai magyar iskola legyen, és egy évharmadot szint az ötöttünk el a különböző templomok lépcsőjén, meg padjaiba. Hát végül is jól éreztük magunkat tüntetés közben, mert nem tanítás volt, hanem harcoltunk már akkor a magyar iskoláért. Viszont amikor lehetőség volt arra, hogy 9. után áttranszferáljunk a bolyaiba, én akkor Gyulafehérre mentem a kis szemináriumba, és ott is érettségiztem, illetve maradtam a teológián a következő 5 évben, de nyilván nem fejeztem be, mert közben megismertem a feleségem, így a papinőtlenséget nem tudtam vállalni, ezért nem lettem katolikus pap, de ez a hivatás, ez erős volt, és én úgy gondolom, hogy ebből maradt is, tehát azért az, ami miatt én papnak szerettem volna menni, úgy gondolom, hogy az utána laikusként történő életemet is alapvetően meghatározza.
Ha már papság és nőtlenség, mit jelentett, és mit jelent ma az ön számára a család?
A család az egy nagyon fontos, megtartó közösség, életforma, nem tudom, milyen szavakkal lehetne ezt jobban körülírni. Én magam nagy családban nőttem fel, tehát mi négyen vagyunk testvérek, ez teljesen természetes volt, hogy egy keresztény értékrend szerint élő családba éltem, ahol teljesen természetesek voltak a családi programok, a családdal való közös kirándulás, amennyit a régi rendszer megengedett azzal a 20 liter benzinnel, amennyit lehetett gyűjteni egy év alatt. Együtt jártunk vasárnap templomba, együtt mentünk a mezőre dolgozni, tehát ez teljesen egyértelmű volt, és ugyanez a családmodell úgy gondolom megvalósul jelenleg is az életemben, hiszen több gyerekünk van, 3 gyerekkel áldott meg az Isten a kapcsolatunkat, és szerintem a család az egy olyan mikrosejt, amely teljes támaszt és hátteret tud biztosítani mindenféle tevékenységhez, hiszen ebben a közösségben tudja az ember érezni azt, hogy elfogadott, van értelme annak, amit tesz, van akiért tegye, van akinek ezt továbbadnia, tehát ez mindenképpen számomra rendkívül fontos dolog a család.
És akkor térjünk rá az iskolára. Melyek voltak itt a meghatározó, emlékezetes pillanatok?
Diákként számomra a tanítónő személye az egyik nagyon meghatározó pillanat volt. Zsidó Erzsébet tanítónénink nyugdíj előtt utolsó csoportja voltunk, zilai származású tanci volt, egy igazi anyuka, aki úgy körül szerette az osztályt. Egyáltalán nem éreztem semmiféle elválást a szülői közösségtől vagy a családtól azzal, hogy a tanítónénihez kerültem. Ez volt az első alkalom egyébként, hogy a családtól távol egy más közösségben kellett éljek, hiszen az óvodai képzés akkoriban nem egészen az volt, ami napja. Én még falun születtem, 5 éves voltam, amikor városba beköltöztünk, és egy román csoportban volt hely a óvodába. Így egy évig, anélkül tudtam volna egy szót is románul, román óvodába jártam, és a végén székelyruhába öltözve mentem el a népünnepségre, mert nem tudtuk, hogy van különbség a román és a magyar viselet között. Na, de a lényeg az, hogy ez az óvodai egy év az igazából nem jelentett sokat, mert nem volt ahol jelensen, semmit nem értettem a tevékenységekből, és akkor itt a tanítónéni, akivel 4 évet töltöttünk el, és nagyon sokat kaptam tőle, nagyon sok emléket lehetne felidézni. Az egyiket mondom el, amikor mindenképpen szerettem volna felelni természetismeretből, és az ősz volt feladva, és nagyon-nagyon sokat tanultam, hogy teljesen hibátlanul és jól hangsúlyozva tudjam elmondani a leckét, tehát hogy meg figyeltem még arra, hogy jó volt a vesző, és hol volt a pont a szövegbe, és utána, amikor mentünk iskolába, estem ki a padból, hogy felelni akarok, és a tanci nem szorított fel. És nagyon-nagyon rosszul esett ez akkor, utána majd szünetben félre volt, és elmondta, hogy ő tudja, hogy én ebből nagyon sokat tanultam. De úgyis csak 10-esei vannak, és hagyjuk, hogy más is tudjon ebből felelni, és nem mindig akkor kell felelni, amikor én akarok, hanem amikor erre sor kerül. Ez egy komoly lecke volt, és akkor az a pillanat, amikor nem engedték, hogy feleljek, az nagyon rosszul esett, de utólag nagyon hálás vagyok a tancinak, hogy ezt a megoldást választotta, mert formált ezzel az egésszel, és ilyen volt az egész 1-4 osztályos elemis év, hogy folyamatosan a tanítónőtől nevelést kaptunk. Tehát tárgyi tudást is, tehát ezzel nem volt semmi probléma, de ugyanakkor ez a nevelést, ami szerintem az oktatóknak, pedagógusoknak az egyik alapvető feladata kellene, hogy legyen, és nekem nagyon a szerencsém volt, hogy egy ilyen tanítónővel kezdtem el az iskolát. Utána az 5-8-as évek azok arról szóltak, hogy persze volt tanulás is, de nem öltük túlságosan magunkat ezzel meg. Az iskolában nem tudtunk sokáig ülni, annyi volt a gyerek, hogy 3 váltásban működött az iskola, így gyakorlatilag nagyjából 12 után szabadultunk, és 12 után egy viszonylag rövid idő alatt a házikkal meg lehetett lenni, és akkor utána pedig barátokkal jártuk a negyedet, akkor kezdték építeni a Noviétben az új blogokat, volt, ahol indiánozni, bujkálni, meg ehhez hasonló, tehát ezzel telt nagyjából. Egész 8. év, amikor rájöttünk arra, hogy hoppá, felvételi is lesz, és akkor rá kellene húzni egy kicsit a felvételire, de ott óriási mázlim volt, mert a Pápiba jelentkeztem, és 2 osztályra nem volt elegendő magyar diák, aki választotta volna ezt az iskolát, már is értem, hogy miért. És éppen ezért felvételim az abból állt, hogy egy kicsi Pegász-biciklivel feltekertem a Pápiúig, megnéztem, hogy be vagyok jutva, hazatekertem, és akkor ez volt a felvételi. Ez egy ilyen sajátosan alakult, csak utána jött a 9. osztály, ami a Pápiban volt, ott már egy egészen jó tanári gárda volt, aki már másfajta követelményrendszer szerint kérte számon a tananyagot. 2 tanárnak a személye volt meghatározó számomra, az egyik Kozma Béla, aki a magyar tanította, és a másik Dánik Károly, aki a matematikát tanította. Én alapvetően reál beállítottságú voltam, és akkor is a Pápiban is reál vonalon mentem, tehát matematikával inkább foglalkoztam, de Kozma Béla el tudta érni. ne annyira megszeretesse a magyart, hogy abból is mentem olimpiászra, megyei szakaszra, stb. Tehát úgy sikerült ezen a vonalon nyomot hagynia bennünk. Utána már a liceumi éveknek a vége, tehát ami a 10-12. osztály, ez már Gyulafehérváron történt. A gyulafehérvári kis szemináriumban végül is nagyon régóta készültem oda, hogy ott fogok tanulni. Éppen ezért számomra nem okozott gondot, ami több osztálytársamnak is probléma volt az elején, ez a nagyon-nagyon szigorú napirend, ami azt jelentette, hogy ilyen 3-4-6-kor volt az ébresztő, utána pedig egészen este 9-ig be volt osztva a reggeli ima, szentmise, tanítási idő, tanulási idő, sétaidő, játszási idő, tehát mindenre volt teljesen szabályozva, és ez adott egy ritmust ennek a 3 évnek, meg a későbbi teológiai éveknek is, és ez a ritmus szerintem megmaradt az életemben továbbra is, mert anélkül nehezen tudnám koordinálni a napjaimat. Tehát, hogyha az a napi rend, amit elképzelek én magamnak egy napra, azt tudom tartani, mert hogy ezt nagyon-nagyon alaposan begyakoroltam én akkor, amikor Fehérváron voltam. Fehérváron ugyanakkor egy teljesen más attitűd tanár típusot ismerhettem meg, tehát másfajta tanárok voltak, akik minket tanítottak, nem szakmai tudás szempontjából voltak mások, hanem más élettapasztalattal és más alapelvekkel rendelkeztek, hiszen az előtt a kommunizmus ideje alatt a vallásos nevelésnek a lehetőség az iskolákból eléggé hiányzott. Itt pedig az osztályfőnökünk egy iskolatestvér, egy szerzetes úriember volt, aki egy más milliót tudott közvetíteni. Volt olyan tanárom, dr. Tyukodi Mihály, ő az egyik nagy példaképpen, aki a két világháború között lett pappá szentelve, doktorátus szerzett Észak-Erdély, Dél-Erdély szétválasztásakor, Dél-Erdélyben maradt Mártmáron püspökkel, menekített a dél-erdélyeket fel Észak-Erdélybe. Ő tanította nekem a latint és a történelmet is. Hát a történelemnél valójában nem tananyag szerint mentünk, hanem a 20. századot mesélt a saját személyes tapasztalatai alapján, amit teljesen más volt, mint amit a tankönyvekben lehetett olvasni, viszont megtanította, vagy át tudta adni azt az életérzést, hogy milyen volt Erdélybe, két világháború között a Trianon utáni helyzetnek a története, hogyan alakult ez a későbbiekben Kuncs ideje alatt, olyan személyes emlékekkel rendelkezett, hogy Ferdinánd király és Máriának az erdélyi megkoronásán jelen volt, és ő vezette őket körbe a székesegyházba, idegen nyelveket rengeteget tudott, egyszer kérdeztük, hogy mégis körülbelül mennyi az az idegen nyelv, amennyit ismer, és mondta, hogy hát fiú, tekergettem a rádiót, de még olyat nem hallottam, amit ne értenék, és tényleg abszolút nyelvzseni volt, 80-valány éves korában dél-londoni tájszólást tanult, hogy nehogy kiessen a formából. Egy ilyen típusú tanárok voltak, akik Fehérváron ott vezettek minket, és én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen formálóim voltak elemitől el egészen az érettségéig.
És akkor hogyan teltek az egyetemi évek? Elsősorban a teológia.
Hát a teológiával, ugye az egyetemek ezzel kezdődtek, a gyulafehérvári szemináriumi élet. Nyilvánvaló, hogy a papságra készültem. Tehát az, ami a tananyag és a nevelés, ez két külön világ, mert az egyik fele az, hogy voltak kurzusok, szemináriumok, és voltak vizsgák, és ott teljesíteni lehetett kellett, és ez úgy nem is okozott különösebb problémát, tehát viszonylag könnyen vettem ezeket az akadályokat, mert nagyon tudatosan készültem erre, és éppen ezért rengeteget olvastam, könyvtárosi önkéntes feladatkört is ellátva, szinte egész nap a könyvtárban voltam, tehát ez a fele teljesen rendben volt, és akkor a szemináriumi nevelés, ami a papságra készít fel, az egy alapozó volt, tehát ezt akartam, erre készültem, nagyon szívesen vettem részt ezekben a tevékenységekben, lelki gyakorlatokon, különböző alternatív tevékenységekbe, diákújságot kezdtük újra formálni, és akkor a gyulai teológiának a kiadványát, ami jelenleg is működik, most már jóval színesebb, mint akkor, amire nekünk lehetőségünk volt, de egy teljesen új arcot adtunk annak az újságnak, amelyet már ki lehetett vinni a hívek fele, lehetett árusítani templomoknál. Egészen meglepő rovatokat vállaltam benne, még voltam is, hogy horoszkópot írtam, és talált mindenkire, mert hogy teljesen általános dolgokat kell írni, és az mindenkire jó. De a teológiai lab első alkalommal horoszkópot azt úgy tudom, hogy én írtam. De ezek a tevékenységek, nagyon jól éreztem magam Fehérváron. Tehát az egy ilyen kicsit zárt, meg burok, meg egy nagy román városban egy kis magyar közösség a teológia, ahol reverendába járnak az emberek, és egy egészen sajátos napi rend szerint élnek, és rengeteg lelki programban. De ez számomra abszolút jó és természetes volt, hiszen tényleg komolyan papnak készültem. És utána jött a váltás, amikor megismertem a feleségem, és akkor átmentem a kolozsvári Bábezsbolyai Tudományi Egyetemre, ahol teológia és történelem szakon folytattam, az egy teljesen más világ volt. Tehát az a fajta belső biztonság, amit Fehérvár tudott nyújtani, hogy gyakorlatilag mindenbe ki voltunk szolgálva, hiszen ott volt a szeminárium, mi bent lakását ott laktunk, az étkezésünkről gondoskodtak, a ruháinkat kimosták, gyakorlatilag tényleg más dolgunk nem volt, mint tanulni és készülni arra, amit szeretnénk. Hát Kolozsváron a sztori az a kezdődött, egyszer lakást kellett keresni. Utána rá kellett jönni, hogy hol és mennyiért érdemes ételt vásárolni, ki mit tud főzni, mikor kihez érdemes elmenni, találkozni. És itt kialakult egy nagyon jó kapcsolat az évfolyamunkkal, hogy úgy nagyjából minden este valaki másnál voltunk, és akkor valaki főzött, és akkor így mindenki az esti vacsorával rendben volt. Amikor hozzám jöttek, akkor szívás gombóc volt, azt én készítettem, de ez úgy kialakult, és akkor ez is jó volt, hogy az osztály közösség vagy évfolyam közösség az úgy jól alakult, de tényleg nagyon sok más olyan kihívás volt, amit nehéz volt megérteni, hogy hogyan működik a kurzusokra való beiratkozásoktól. Az a fajta adminisztráció, mert addig nem szembesültem a Fehérváron, mert ez teljesen adott volt. Tehát ott minden papírunkát és mindent elkészítettek, tehát nem tudtuk, hogy ez kérvényezni kell az ösztöndíjat, meg ehhez hasonló apróságot, viszont viszonylag hamar belejöttem ebbe a folyamatba, és a kolozsvári diákévémnek egy másik hozadéka pedig az volt, hogy véletlenül belecsöppentem egy olyan helyzetbe, hogy megkértek, hogy akar diák képviselője legyek, és akkor a diák önkormányzattal kezdtem foglalkozni. Egészen odáig el, hogy az egyetem szenátusában diák szenátorként, 25-ön voltunk diák szenátorok az egész egyetemről, a fakultásunkat képviselhettem, és egy nagyon aktív 25 fős csoportunk volt, ahonnan nagyon sokan azóta ügyvédi, politikai, meg más ehhez hasonló pályákon is mentek tovább, és nagyon akartak valamit módosítani. Ennek lett köszönhető, hogy akkor 2000-ben volt az egyetem kártájának a vitája, azzal párhuzamosan kidolgoztuk, és nagyjából azóta alkalmazásban van a Bábesbőli Tudományegyetemnek az ösztöndíj szabályzata, bentlakás szabályzata, tehát azokat mind teljes mértékben újraírtuk és elfogadtattuk az egyetem szenátusába, létrehoztuk a diákprefektusi intézményt, amely az egyetem vezetőségénél szavazati joggal tudja a diákok érdekeit képviselni, és akkor ez az egész diák önkormányzatiság volt az, ami egy abszolút plusz hozadék volt a kolozsvári évek alatt, amellett, hogy a történelemmel ott váltam igazán baráttá.
Amikor ott hagyta a teológiát, nem volt meg az a félelem, hogy talán ez a kapcsolat mégsem fog örökké tartani a feleségével?
Nem is gondoltam erre egyrészt, másrészt pedig abban a pillanatban úgy éreztem, hogy vagyok annyira szerelmes, hogy nem tudom a nőtlenséget vállalni. És éppen ezért, amikor Fehérvárról eljöttem, és jött a váltás, és mentem Kolozsvára, akkor egy óriási kihívás volt az egyértelmű, mert teljesen másra kellett már készülni, azt mondtam, hogy újra kellett kalibrálnom az életemet gyakorlatilag, de nem voltak bennem ilyen jellegű félelmek. Attól egy kicsit tartottam, hogy az egyház hogy fog rám tekinteni, mert azért nagyon fontos volt a számomra, és maradt is továbbra is a hitéletem, de így fokozatosan kialakult, tehát mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy azzal, hogy nem pap leszek, attól még nem lettem hitetlen, tehát továbbra is igyekeztem megtalálni a helyem az egyház keretében, továbbra is teológiával is foglalkoztam, és ez úgy nagyon szépen ki is épült a későbbiekben, hiszen most is akolitusként tevékenykedek, vagyis a katolikus egyházban van egy ilyen lehetőség, hogy laikusok is áldoztathatnak, meg szolgáltathatnak ki különböző szenteményeket, szentségeket püspöki megbízás révén, és gyakorlatilag az oltárszolgálatot éppen ezért nem hagytam teljesen abba, csak hogy nem lettem elszentelt pap, tehát ennyi változott, meg az egyházi kereten belül is jelen vagyok egyháztanácsosként, státus alapítványnak a kuratóriumi tagjaként, tehát ezek úgy megvannak, és a tudományos életemnek egy jelentős része is inkább egyháztörténeti, teológiai jellegű kutatások felé irányul, meg a hitoktatói végzettségem is van, meg hitoktató módszertanos voltam sokáig, amíg az igazgatói megbízásról nem állították meg, hogy kizárja egyik a másikat, tehát 2008-tól gyakorlatilag a Maros megyei hitoktatóknak a tevékenységét is koordináltam, tehát ezek folyamatok nem szakadtak, meg ettől tartottam meg kicsit, hogy ez esetleg megszakad, de a másik fajta félelem az tényleg fel sem merült.
És akkor a teológiából miért pont történelem lett?
Hát ez egy számomra is eléggé fura döntés volt, mert én a történelemmel nem voltam annyira nagy barát, tehát mielőtt Fehérvárra mentem volna a kis szemináriumba, alapvetően a matematika, fizika érdekelt sokkal inkább, és ilyen jellegű tantárgyversenyekre is jártam meg, matlapokat töltögettem ki, meg gyűjtöttem a pontjaimat, meg ehhez hasonló, és a történelemmel úgy voltam, hogy ötödikben nagyon-nagyon tetszett az ötödikes történelem tananyag, nagyon jól a tanárnőm is, aki tanította, és élményszerűen adta át az ókorról szóló információkat, a többi kicsit úgy nem kapott meg, nem érdekelt annyira a többi korszak. Ami a kis szemináriumban a Gyugodi tanár úrnak köszönhetően az életszerű bemutatása a saját tapasztalat alapján a 20. századinak, az már érdekes volt, de még mindig nem voltam a történelemnek a elhivatott követője. Teológián első és másodéven volt egyház történelem, ahol minden további nélkül tízeseim voltak, de megtanultam. meg tudtam tanulni, de nem gondoltam én arra, hogy ezen a vonalon akarnák tovább menni, és akkor a feleségem pedig történelmet nagyon szerette, és történelem fakultásra is akart menni, és akkor hát, ha már úgyis együtt vagyunk, legyünk egy évfolyamon történelemre felvételiztem, én bejutottam, feleségem abban az évben nem. Következőben lett hallgató, és akkor együtt voltunk Kolozsváron utána, mint egyetemisták, viszont így úgy jártam, hogy az első éven Kolozsváron ott maradtam egyedül, és a nyakamba a történelem fakultással, amivel valamit kezdeni kellett, rengeteg alapinformáció hiányzott, éppen ezért nagyon-nagyon sokat kellett készüljek és olvassak, ami viszont alapvetően jó is lett hosszú távon, mert mivel nagyon-nagyon sokat jártam könyvtárba, nagyon hamar fel tudtam zárkozni, és a másik, ami nagyon jó volt, hogy a tanáraim, akik voltak az egyetemen, a Magyar Katedrán, nagyon jó tanárok voltak, akik a történelmet nem úgy láttatták, ahogy a korábbi középiskolás éveim vagy gimnázium éveim alatt tapasztaltam, hogy név, esemény, dátum, és gyakorlatilag egy telefonkönyv jellegű valami volt, amit memorizálni kellett, hogy melyik képben, melyik csatában, melyik király éppen mit tett, hanem összefüggésekben mutatták a történelmet. És ez egy teljesen más koncepció volt, ahol a folyamatnak a megértése, hogy honnan indul egy folyamat, milyen események következtében változik, és milyen eredményt szül, mi az, ami ebből tanulság, és egyáltalán, hogy milyen belső logikája van ezeknek az eseményeknek, és milyen háttérinformációk szükségesek, hogy megértsük azokat a mozgatórugókat, amelyek történelmi átalakulásokat tudnak kiváltani. És egy ilyen típusú oktatást adott a kolozsvári fakultás, és azok a tanárok, akik ott voltak nemrég elhunyt Bajusz tanár úrtól kezdve, Műszfogarasi, nekik lehetne sorolni az akkori tanszéknek az alkalmazatai, de így látták a történelmet. És ez teljesen más volt, ez már érdekes volt, ez már egy nyomozás volt, egy detektívesdi, ahol ki lehet deríteni valamit, és ez már az első éven úgy megfogott, és már nem tudom, hogy most a gyakorlatban, hogy van a diákok körében, én akkor már elkezdtem levéltárba járni, hogy nézzem meg az eredeti dokumentumot is, ami alapján azt írták, amit írtak. És mikor befejeztem az első évet, akkor volt egy pályázati kiírás, 1848-as forradalomnak a 150 éves évfordulója volt a forradalom végének, és Nagyváradon, Debrecenben és Pesten jelent meg egy-egy ilyen elhívás, hogy egyháztörténeti vonatkozásba 1848-ra kapcsolatos pályamunkákat várnak diákoktól, már végzettektől, kutatóktól, stb. És a diák kategóriában talán én voltam a legzöldfülűbb, mert első évet fejeztem csak be, és nem is tanultuk még a 19. századot. Viszont a Gyula-Ferry levéltárban ott volt egy nagyon nagy anyag, amit nem nagyon dolgoztak fel, 1848-49-es püspöki levelezés és a teljes egyházmegyének a levelezési anyagas, ebből választottam ki akkor próbából. Tényleg teljesen blatt volt az egész, hogy mivel foglalkozzak az érzettségnek az eseménykörét, tehát a Móczvidék és a polgárháborúnak a kérdésköre, és 10 plebániának a sztoriát dolgoztam fel akkor az első év befejezése után, amelynek az eredményeként részt vettem ezeken a pályáztatási rendszerrel működő konferenciákon, ahol nyertem is, és ez nagyon érdekes váltást hozott, mert rájöttem arra, hogy milyen történészként is tevékenykedett, nem csak tanultam, hanem már kutathattam első év után, és amiket írtam, azokat már le is közölték, tehát gyakorlatilag egyetemi éveim alatt már egy elég jelentős számú publikáció gyűlt össze ennek köszönhetően, és akkor rendszeressé vált az, hogy konferenciákra is elmegyek, diákkonferenciákra, utána pedig más jellegű szakmai konferenciákra, és ez itt hozta magával azt, hogy megszerettem a történelmet. Tehát maga az, hogy milyen ott a történelmi szemlélet, és a másik pedig, hogy nagyon korán lehetőségem volt tényleges kutatómunkába részt venni, és szakértői grémium előtt ezt értékelték, és ez egy fontos volt a saját önbizalmam szempontjából is, hogy jó úton vagyok, vagy ezen az úton érdemes haladni.
És akkor mi volt a cél a történelemmel? Inkább a történészi munka, vagy inkább a tanárkodás? Esetleg valami más?
Mindkettő. Tehát nagyon nem tudtam eldönteni, amikor végeztünk se, hogy igazából számomra melyik út, amelyik a fontosabb. A tanári tevékenység, a pedagógusi pálya az szerintem szorosan kötődik a hivatásomhoz, a papírhivatáshoz, hogy valamit a közösségben és emberek között, meg fiatalok között lenni. Úgyhogy a tanári tevékenység az úgy gondolom, hogy nekem mindvégig fontos volt, hogy taníthassak. A másik fele pedig az a történészi kutatói munka, az mellékjelenségként volt az életemben egyetemi éveim alatt is, és ebben a mellékjelenségként, de ugyanolyan fontossággal továbbra is megmaradt. Tehát lehet, hogy ha az egyetem befejezésekor éppen abban az egy-két évben kutatóintézetben lett volna a magyar történésznek abban a tematikában, vagy abban a korszakban, amelyben én kutattam, kiírva egy kutatói állásra, lehet, hogy megpályáztam volna, most már nem tenném meg, de akkor valószínűleg igen, de most is kutatok. Tehát a kutatási munkát azt nem hagytam abba soha, tehát amit az egyetemet befejeztem, az is rendszeresen ez az életemnek a része, de úgy érzem, érzem, hogy idővel inkább a pedagógus pálya volt az, ami vonzóbb volt számomra, mint a csak kizárólag a kutatói. Sokkal kényelmesebb lenne egyébként csak kutatóként tevékenykedni, és onnan látom, hogy most szabadidőmbe kell ezt tegyem, és nagyon szívesen teszem, és ha csak ezt kellene tegyem, akkor biztos sokkal több szabadidőm lenne, mint így, viszont úgy érzem, hogy jó úton vagyok ezzel a megosztással.
És akkor miért maradt mégis inkább a pedagógia?
A pedagógiánál az volt, hogy én 2001-ben végeztem az egyetemet, diplomáztam, versenyvizsgáztam, első lettem a Maros megyébe, választottam az egykori iskolámat, ahol valamikor tanítottam, és ott lettem tanár. Egy évig tanítottam, nagyon érdekes volt, szerettem is azt a tevékenységet, együtt voltam a gyerekekkel. Még fiatal is voltam, a volt tanáraim, kollégák lettek, kicsit nehéz volt ezt mindenkinek kezelni. Éppen ezért, hogy ne kelljen ezt nagyon kezeljük benne a tanáriba, akkor szüneteken kint kosaraztam a gyerekekkel, tehát nagyon szoros volt a kapcsolatom a diákokkal. Utána viszont 3 évig vissza voltam menve doktori képzés miatt Kolozsvárra, és nappali doktoranduszként csak kutattam, illetve tartottam órákat a Bábesen, illetve ingázással még a Szapiencián Vásárhelyen. De a lényeg az, hogy nagyjából ez a teljesen más elegű történészi munka volt az, amivel foglalkoztam ebben a 3 évben. Viszont amikor ez befejeződött, nem volt kérdés az, hogy haza akarok jönni, és vissza akarok menni az iskolába tanítani. Tehát az a periódus az arról szólt, hogy a tudományos címhez szükséges kutatást elvégezzem. Ha már ott voltam ebben az egyetemi kötelékben, nyilván eladási, oratalási kötelezettségeim is voltak, és ennek eleget is tettem. Nagyon szívesen tettem ezt is, de tudtam, hogy nem akarok Kolozsváron maradni. Haza akartam jönni, családomat Vásárhelyen képzeltem el, nem is volt kérdés az, hogy Kolozsvár vagy Vásárhely, tehát egyértelmű volt, hogy Vásárhely, és ezért vártam, hogy visszakerüljek a pedagógusi pályámra a 7-es iskolába.
Történelem, tanári pálya és az iskola vezetése, igazgatása. Melyik a fontosabb most?
Itt most nem annyira mondanám azt, hogy fontosabb, hanem melyikkel foglalkozok a legtöbbet. Tehát az iskola vezetés az, ami a legtöbb időt felveszi. Ez az egész iskolai adminisztráció így véletlenül csúszott bele ebbe a történetbe, mert 2013-ban kaptam egy kinevezést, ráadásul tanév közben januártól a 7-es iskolának az irányítására, ami óriási kihívás volt, és főleg olyan körülmények között, hogy nagyon sok dokumentáció még az iskolában nem volt teljes mértékben rendben, én magam előről kellett kezdjek egy olyan tevékenységet, amihez korábban nem értettem, nem volt vele szoros kapcsolatom, és igyekeztem nagyon beledolgozni magam abba, hogy mit jelent igazgatónak lenni, megtanulni a módszertanokat, amelyeket alkalmazni kell a kollégák szempontjából szinte kívülről, és így most is elég sok paragrafust, ami tanári mobilitás vagy diákfelvétel valami van, akkor azt nem oldal, hanem paragrafus szerint szoktam idézni, mert akkor így megmondtam, hogy nagyon fontos, hogy nagyon alaposan ismerem azokat a törvényeket, módszertanokat, amelyek az irányításra szükségesek, és akkor ez a 13-14 közötti periódus volt az, amikor már kevesebb időm maradt a tanításra. Nagyon sok időt vett fel az, hogy beletanuljak az iskola vezetésbe, és a vakációkra maradt a történészi tevékenység, amikor a kutatással is tudtam foglalkozni. És akkor ettől kezdve ez az iskolai menedzsment, az iskola irányítás, iskola szervezés, a katolikus iskolának az elindításának a folyamata lett az, ami időben a legtöbbet vett fel és vesz fel, és nem helyezem én ezt fontosságilag sorrendbe, hogy számomra mi a fontosabb, mind a három fontos. Tehát nagyon ragaszkodok ahhoz, hogy tudjak időt keríteni arra, hogy a tudományos kutatásokat folytathassam, és tudjak publikálni, meg konferenciákon előadni. Nagyon fontos számomra, hogy amikor tanórán van, azt az órát úgy tudjam megtartani, hogy közben nem von el más ettől a tevékenységtől, és tanítással tudjak foglalkozni, és az iskolai menedzsment pedig egy kihívás és egyben feladat is, és ennek feladatnak igyekszek megfelelni, eleget tenni, ami viszont tényleg a legidőigényesebb a három tevékenységi terület közül.
És ezek mellett még ott van a tanácsosi megbízatás is.
Hát igen, ez az, amire azt mondták, hogy már csak ez hiányzott. Valójában politikával nem kokettálgattam én a korábbiakban, viszont volt egy erős önkormányzati, vagy diák önkormányzati tapasztalatom az egyetemen, és ott azt láttam, hogy azzal, hogy egy hatékony és tényleg közös célért dolgozó diák tanácsosi csapatunk volt, és tényleg nagyon jó csapatunk volt, mert ez a 25 diákból 5-ön voltunk magyarok, de mind a 25-ön elmentünk a pesti hökkel. Egyeztetni az eltére, és én voltam a tolmács, és nagyon, tehát nem volt ebben ilyen semmi fenntartás. Tehát a lényeg az, hogy akartunk egy erős diák érdekképviseletet a Bábesen, és ezért tudtunk dolgozni, és tudtunk elérni olyan eredményeket, hogy megváltoztattunk alapvetően fontos szabályzatokat, amelyek utána érvényben is maradtak. És akkor ez a tapasztalatom volt, hogy önkormányzatiságban többet lehet tenni, mint kívülről a pályaszéléről bekiabálni, ez egyértelmű. Volt korábban is megkeresés vagy felkérés arra, hogy az önkormányzatiságban érdekképviseletben valamilyen szerepet vállaljak. Még 2015-ben Peti András volt akkor a városi elnök, elnök az RMDSZ-nél, ő megkért, hogy egyházi és oktatási kérdésekben kvázi alelnöki minőségben a szervezeten belül tevékenykedjek. 16-ban is kérték, hogy az önkormányzatiságot bevállaljam, fel is kerültem a listára, talán 13. voltam a listán, sorra is kerültem volna, de én úgy éreztem, hogy nincs az a grémium, amelyben tényleg tudnák dolgozni. Inkább az a fajta érzésem volt, lehet, hogy ez nem volt jogos, de én legalábbis személyesen így éreztem, és ez a szubjektív döntésemet mindenképpen befolyásolta, hogy nem annyira kezdeményezni, mint kivitelezésre szánnának szerepet. Most viszont, amikor a választás, a tavalyi választás és a kampány elindult, és kezdett formálódni, hogy kiket javasolnak tanácsosoknak, és azon belül elég egyértelmű volt, hogy folyamatosan a listának az első felében szerepeltem. Úgy láttam, hogy egy olyan csapat, egy olyan közösség indul, amely más utat akar járni, hogy az esélye a váltásra, a lehetőség az nyilván, hogy megvan, és ebben a felállásban úgy éreztem, hogy érdemes bizalommal élni. Tehát nagyon sokan kérték, hogy vállaljam el, és egy olyan belső vívódás után, ami azért nem volt egy egyszerű döntés bevállalni, hogy önkormányzatiságba is szerepeljek, meghoztam azt a döntést, hogy akkor igen, vállalom ezt a tanácsosi feladatot addig, amíg ennek abban a formában van értelme, ahogy nekem ez fontos. Vagyis, hogyha a közösséggel való kapcsolat eredményeként a közösség felől érkező igényeknek megfelelő változtatásokat tudjuk kezdeményezni, akkor van értelme ezt csinálni. Ez a feladat jellegű politizálás, ez ami úgy érzem, hogy hozzám közel áll. Az a fajta politikai luxus, amikor mit tudom én, egyezkedni kell, pártok, stb. Kompromisszuk, mert ez nem az én világom. Tehát, hogyha ennek a luxus fajtájához jut el az önkormányzatiság, akkor én biztos, hogy nem fogok ebbe tovább maradni. Volt egy marosvásárhelyi Apát plébános Jaros Béla, nem tudom mennyire ismerős a hallgatók számára, 50 évig volt Marosvásárhelyen katolikus. Először káplán, plébános, majd esperes apát, és az életét ítélt el egy ortak Marosvásárhelyen. Na, és ő volt az, aki a 20-as években, amikor a Maros megyei magyar érdeképviseletben megkérték, hogy vállalja el Bernád után a pártnak a vezetését, akkor elmondta, hogy a papi keresztem mellé feltűzöm a magyarság keresztjét is, de csak addig, amíg a politikai luxus fajtához nem jutunk el, mert akkor ki fogok lépni. Na, körülbelül ez a jarosi elképzelés az, ami számomra a döntésben segített, hogy alapvetően nem biztos, hogy a legtöbb vagy nagyon sok ismerősöm által a politikát kompromittáló tényezőnek tekintő vélemény igaz, tehát a politikában, a önkormányzatiságban is lehet szerintem tisztán dolgozni, és én úgy vagyok ezzel, hogy amíg lehet ezt tisztán és a közösség érdekébe tenni, addig teszem, ha pedig már ez a luxus változat lenne, akkor biztosan nem fogok ezzel a továbbiakban folytatódni, ezért is nem határozom meg magam politikusként. Tehát én továbbra is pedagógus vagyok, oktatásszervező, aki tanácsosi megbízást is vállalt.
És akkor összességében miként lehet ennyi feladatnak eleget tenni?
Jó időbeosztás kell hozzá, az alapvetően fontos. Ez az egyik. A másik egy megértő család, aki tudja, hogy miért és mikor van férj vagy apa távol otthonról, mert enélkül nem menne. Tehát, hogyha nem érezném azt a bizalmat, hogy igen, felvállalok bizonyos feladatokat, de ezt valamiért teszem, és ezt a családom elfogadja, akkor nagyon nehéz volna megtenni, mert akkor egy törést okozna a saját belső életembe. Az időbeosztás pedig azt Gyulafehérvár 3 év kis szeminárium, 5 év teológia, 8 év alatt nagyon begyakoroltam, hogy hogyan működik, és most is ez az időbeosztás az, ami óriási segítség számomra, mert vannak a napoknak a mozzanatai, amikor valamivel foglalkozok, és csak azzal foglalkozok, és az alatt nem gondolkodok azon, hogy most még mennyi minden volna, amit meg kell oldani, és azt vajon, hogy fogom megoldani. Tehát szerintem ez nagyon fontos tapasztalat, és mindenkinek ajánlani tudom, hogy ilyen kollégiumi életbe próbálja ki egy kicsit magát, hogy tanuljon meg egy napi rendet, mert nagyon nagy segítség, bármivel foglalkozik az ember, hogy amikor egy valamire figyelek, akkor csak arra az egy dologra figyeljek, és ne másra, mert akkor soha nem lennék jelen sehol se, így pedig úgy érzem, hogy jelen tudok lenni mindegyik szegmensbe, de tényleg nagyon nehéz ezt az időbeosztást összerakni, főleg akkor, amikor váratlan gyors kihívások következnek be, hirtelen kell egy átokgyűlésre elmenni, vagy hirtelen kiderül egy új helyzet, amit gyorsan meg kell oldani. Ilyenkor az van, hogy tartok egy szünetet a napirendembe, újra tervezés, és akkor megoldom azt, amivel éppen foglalkoznom kell, utána pedig folytatom azzal, amivel terveztem, hogy foglalkozzak. Valahogy így.
Mennyire tud akkor kitolódni ez a napi rend?
Úgy szokott kitolódni, hogy használom az előjegyzési naptárt, tehát minden napra tudom, hogy mi a teend arra a napra, és ezt előre mindig feljegyzem magamnak, és amikor látom, hogy tolódik, akkor megnézem, hogy mi az, ami nem annyira sürgős, halasztható 1-2-3 nappal, vagy akár egy héttel, és akkor újra ütemezés következik, és így lehet ezt tartani, de sokszor az időben ez azt is jelenti, hogy azt tervezem, hogy mit tudom, délután 4 órakor otthon vagyok a családommal, és megyünk valamerre, és akkor azért érek este 9-kor, tehát ezért vannak ilyen csúszások, vagy pedig ahhoz, hogy a családdal is tudjak lenni, akkor amikor lefesznek, akkor ülök le megint a számítógépen, és akkor az esti műszak, hogy befejezem, hogyha nagyon-nagyon sürgős teendőm van.
Térjünk vissza a pedagógiára. Milyen ösvényt járt be tanári pályája során?
2001-ben kezdtem tanítani, akkor csak történelmet. Egy évig tartott általános iskolában, ahol román történelmet még románul kellett tanítani, és a többit magyarul. Utána egy 3 éves megszakítás volt az általános iskolai oktatás szempontjából, mert 3 évig akkor a Kolozsvári Egyetem kötelékében doktorandusként tanítottam, illetve az akkor induló szapiencián Tong Sándor az első tor és tanár megkért, hogy legyek a tanár segédje, és a magyar műnődős történetnek a tanításába segítsek, ami valójában azt jelenti, tartottam az előadásokat, mert neki az egyetem indítása körül adminisztráció annyira leterhelte a programját, hogy a kurzusoknak egy részét tudta csak megtartani, és ott gyakorlatilag egy nagyon fura helyzet alakult ki, hiszen a magyar történelmet akkoriban még az Bábesen nem tanították. Tehát mi úgy szereztünk történészi diplomát Kolozsváron, hogy opcionális tantárgyként volt 2,5 évig magyarság történetünk, ami gyakorlatilag a 20. századról szólt csak, de ős történettől el egészen Árpádház meg egyesházi királyok, meg osztrák magyar monarchiának az évei, ez teljesen hiányzott a képzésünkből, csak ilyen néhány téma volt, ami egy kicsit belenyúlt ebbe, és amit olvastunk magánúton a könyvtárban, valójában ezek az információk voltak, és az előtt viszont nekünk nem volt az iskolában a magyarság történet tanítása, ahogy most már van. Tehát ez teljesen egy hiányzó információs anyag mellett kellett tartani egy kurzust, amit én magam meg kellett tanuljak. Tehát az egy nagyon fura periódus volt, szerencsére sok időm volt, mert nem volt túl sok órám. Így volt időm órákon keresztül egy előadást előkészíteni és abba elmélyülni, és ugyanabban a periódusban a műlődés történet mellett a szapiencián vallás történet tanításra is felkértek, és akkor készítettem vallástörténet kurzust a szapiencia hallgatói számára. Na, ez tartott ez a 3 év, 2005-ig, és akkor 2005-ben, amikor visszatértem Marosvásárhelyre, akkor nyilván ment tovább a tanári tevékenységem a 7-es iskolába, ahol történelem óráim voltak, de közben óraadó tanárként kezdtem a Bolyaiban is tanítani katolikus vallást, mert módszertanosként felkértek, hogy a hitoktatónak a tevékenységét koordináljam, ehhez kellett vallásórám is legyen. Akkoriban még volt érettségi vallásból a teológiai osztályoknak, tehát nem 4, hanem 5 próba volt az érettség, volt egy E-próba, ahhoz benne voltam az országos bizottságban, a tételírás, meg központ, tehát Bukarestből, amikor volt az érettség, akkor éjszaka írtuk a tételeket, amiből másnap érettségiztek a diákok, és akkor ez az egész oktatási tevékenység, mert egy oktatás szervezői tevékenység is szép lassan kezdett ráépülni az életemre, tehát a sima tanítás mellett bejött az egyetem már a legelejétől 2001 óta, és ez a szapiencával folyamatos is maradt végig. Időközönként ugye a Kolozsvári Bábesen tanítottam, a Marosvásárhelyi kirendeltségén a Bábes tanítóképzőjének szintén tanítottam, aminek a következményezett témavezető voltam, meg egyesfogatos dolgozatokat kellett vezetnem. Volt egy periódus, amikor a diakonissa képzésben is módszertan tanítottam az ott végző hallgatóknak. Ezek ilyen szegmensek voltak, rövid ideig tartottak, de ami folyamatos volt, ez a történelem tanítás, ez a legfolyamatosabb. A vallásoktatás, ez a vallás módszertanossággal együtt kezdett megjelenni, és akkor először a Bolyaiba volt a vallásórám, aztán lett a 7-es iskolába is vallásórám, de nem túl sok, tehát mindig a heti 3-4 óra volt az, ami vallás, és a többi pedig a történelem tanítás volt, és akkor egyre több alkalommal szembesültem azzal, hogy valamilyen esemény szervezésére kérnek meg, és akkor ez volt az, ami főleg a vallás tanítás terén a hitoktatóknak a tanári mobilitásának a rendezése, szünetessé való válásoknak a története, fokozatoknak a megszerzésének a koordinálása, ahol módszertanosként segíteni, és ez a pedagógus pályámnak egy fontos része, és akkor közösen kezdtünk szervezni vetélkedőket, a kreativitás vetélkedő, az Erdélyi Fejegyház megye kreativitás vetélkedő, ami elindult Maros megyéből, és eljutott oda, hogy a járványhelyzet előtt 9 megyéből 1500 diák vett részt, a legnagyobb diák vetélkedő egyébként, ami magyar nyelven elérhető jelenleg. Tehát akkor ezek így kezdtek ráépülni, és akkor emellé jött be az, hogy az igazgatói tevékenység 13-tól, ez ment tovább a katolikus liceumnak az esetében, és akkor így gyakorlatilag szinte észrevétlenül átformálódott ez egész pedagógus pálya, ahol egy egyszerű heti 18 órával történelmet tanító tanári pozícióból eljutottam oda, hogy a tanítás mellett elsősorban sokkal többet oktatás szervezéssel kell foglalkozzak.
Inkább iskola, vagy inkább egyetem? És miért?
Számomra inkább is, nem tudom pontosan. Inkább iskola. Nem mondom, hogy miért. Az iskolában is inkább az 5-8. Mert az a periódus az, amikor a történelmet meg lehet szerettetni a diákkal. Ott kezdődik. Ott még van nyitottság, nincsenek előítéletek ilyen jellegű tantárgyal szemben. Rá lehet az ízére szoktatni a diákot, hogy mit jelent valójában a történelem, nem egy száraz dátum esemény, hanem egy folyamat, amit érteni kell. Utána már középiskolában nehezebb, hogyha olyan osztályt fog ki a tanár, ahol a történelmet szeretik a diákok, fogok akkor egy élményt tanítani. Tovább viszont nem lehet megszeretetni a történelmet középiskolában, az, hogy ötödikben lehet megszeretetni, utána pedig ebből él a diák egész érettségig. Az egyetem pedig az szakmailag kihívás. És éppen ezért mind a kettőt szeretem vinni, ha döntenem kellene, hogy ez vagy az, akkor az az egyetem előtti oktatás lenne egyértelműen, de addig, amíg nem kell ilyen döntést hoznom, és taníthatok egyetemen is, egészen más felnőtt fiatalokkal közösen tárgyalni. Tehát az egy másik világ, teljesen más hangsúlyokkal, teljesen más lehetőségekkel. És az egyetemen annak is örülök, hogy a régi bolonyai rendszernek megfelelően a kurzuson van, olyan lét nem kötelező. Éppen ezért, amikor eladást tartok az egyetemen, akkor tudom, hogy aki beült az eladást, azt érdekli az, ami ott történik. És éppen ezért az az 50 perc, ami a kurzusnak az ideje, az tényleg 50 perc történelem, nem pedig az iskolában szokásos feleltetés, hiányzó beírás, számonkérés, ellenőrzés, és akkor marad egy 20 perc arra, hogy tanítsak is. Tehát az egyetemen mindenképpen ez az 50 perc egy intenzív és hasznos tudás vagy információ átadásnak a lehetőségét biztosítja, és ez egy kihívás is, de egy élmény is, tehát nagyon szeretem.
Igazgató úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Megkérném, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a beszélgetést, hiszen egy nagyon komoly témára nem kerülhetett sor, ez pedig maga a katolikus iskola.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor majd folytatjuk egy következő beszélgetésben.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Máterbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Tamási Zsoltnak, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Máter szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Máterrel legközelebb szeptember utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!